Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk úrunkat, 23. Zsoltárunk első verszakát énekel. Helyünket elfoglalva énekeljük a 223. dicséretünket. Mind a 6 versszakát énekeljük ennek az éneknek. Istenem, én nagy bűnös ember. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 26. részből olvasom ezt az igét. Pál apostol mondja bizonságtételét. Ezért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, hogy semmit sem mondok el azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendőltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint akik elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek, és a pogányoknak. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott: bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt: nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek. Hiszel-e, Agrippa király, a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz: majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénnyé legyek. Pál így válaszolt: kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb ne csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanok legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, és felálltak velük együtt, akik ott voltak. Távolzóban így beszéltek egymás között: semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig ezt mondta Festusnak: szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Gyertek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged mindazért, amit az elmúlt héten kaphattunk. Tudjuk, hogy a te ajándékod volt mindez. Köszönjük neked, Urunk, a te igédet, amely ige élő és ható, amely ige eljut a vessékig és eljut a szívig. Köszönjük neked azt az igét, aki ismer minket, mert leleplez, ahogyan a zsidókhoz írott levélben hallhatjuk. És köszönjük neked a te igédből a testélettet. Köszönjük azt a Krisztust, aki áthatolt a mennyeknek dicsőségén, valóságán, aki megindult az ember esendőségén, és önmagát adta engesztelésül. Önmagát tette a keresztre, hogy érettünk miattunk és helyettünk halljon meg. Urunk, tudjuk, hogy enélkül, Krisztus kereszthalála nélkül nincsen a bűnökre válasz, és nincsen bűnbocsánat sem. De tudjuk azt is, Urunk, hogyha Krisztus a halálban marad, akkor úgy tűnik, hogy eltemetett mindent ezzel a Szent Háromság Isten. Ám de nem így van, ezért vagyunk itt vasárnapról vasárnapra. Ezért áldunk és magasztalunk téged, mint élő Urat, királyt. Bocsásd meg, Urunk, valóban életünk minden bűnét, ahogyan énekeltük is. Irgalmadból hajolj le most hozzánk, ebben az ünnepi órában is. Kérünk, hogy tedd nyilvánvalóvá a te szeretetedet, életünk kiontott véredet úgy, mint élő és feltámadott. Add ezért, Urunk, hogy méltóképpen részesedhessünk az úrvacsora szent jegyeiben is. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 179. énekünket énekeljük. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Márk evangéliumában a 12. részben, az első 9 verset olvasom. Ekkor Jézus példázatokban kezdett hozzájuk szólni. Egy ember szőlőt ültetett, körülkerítette, borsajtót ásott és őrtornyot épített. Azután bérbe adta a munkásoknak és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja a részét a szőlő termésétől. De azok megfogták a szolgát, megverték, és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt meg fejbe verték, és meggyalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is, akik közül némelyeket megvertek, másokat megöltek. Egy valakije volt még a szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert így szólt, fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták maguk között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Megragadták, megölték, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz majd a szőlő ura? Eljön, és elveszíti a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Amen. Kedves testvérek, ahogy a rendszerint az egyházi év elhozza számunkra a bőti időszak kezdetét, sok mindent olvasunk és sok mindent hallunk erről az időszakról, arról a kérdésről, hogy mit jelent böjtölni. És hogy mi az igazi böjt. Legtöbbször avval találkozunk a hétköznapi életben, amikor a böjtölés szót halljuk, hogy ez nem fér össze a világ gondolkodásával, nem fér össze a hétköznapok gyakorlatával. Amiben élünk, amiben vagyunk, az inkább a fogyasztást gerjeszti. Legyen minél több az enyém, és ami az enyém, az biztos helyen van. Spájzoljunk be minél többet, raktározzunk minél többet, készüljünk föl azokra az időkre, amely időkben esetleg nem lesz. Az elmúlt napokban furcsa cikkeket olvastam. Az egyik cikk arról szól, hogy van Európában egy mozgalom, lehet, hogy néhányan hallottátok is, amely böjtöt hirdet minden hétfőre. Az a lényege, hogy a hétfői napon az emberek, akik részt vesznek ebben a böjtben, nem fogyasztanak húst. Neves közéleti személyek, színészek, pop énekesek adják arcukat ehhez a mozgalomhoz, a hétfői böjthöz. Ezzel párhuzamosan olvastam egy másik cikket is, amelynek a címét nem tudom most szó szerint idézni, nagyon megkapott, és talán ezért volt, hogy el is olvastam. Előbb-utóbb, mondja a cikk szerzője, nemzetközi méretű böjt lesz. Már mondom, ez érdekel, hogy miért és hogyan is lesz nemzetközi méretű böjt. És akkor nagyon izgalmas gondolatsorral találkoztam, amikor azt mondja a cikk írója csak röviden, hogy a világon bármennyire is furcsa ez számunkra, legalábbis akik itt élünk, egyre többen, több milliós rétegek a fejlődő világban a középosztályba kerülnek. És a középosztályba kerülve megjelenik az az igényük, hogy húst fogyasszanak. És azt mondja a cikk írója, hogy jelen pillanatban, nagyon izgalmas, a szarvasmarha tenyésztés körülbelül 18%-ban járul hozzá az üvegház hatáshoz, ami miatt ez a szélsőséges időjárás is van a világon. De azt mondja, hogy 2050-re, hogyha ilyen mértékben emelkedik a hús iránti kereslet a világon, akkor meg kell duplázódnia a jelenlegi szarvasmarha állománynak, hogy kielégítse azt a minimális igényt, amelyben élünk. És a következtetés az lesz, hogy ami miatt ilyen nagy a kereslet, nagyon magas lesz az ára, és nagyon kevés lesz a húsból, azaz eljön a bőti időszak 2050-re, akarva, akaratlanul. Nos, kedves testvérek, bár nagyon impozánsak ezek a feleletek, vagy ezek a válaszok arra a kérdésre, hogy micsoda a bőjt, vagy hogy hogyan is jön el a bőjt, mi engedjük meg ezen az istentiszteleten, hogy a Szentírás felől közelítsük meg ezt a kérdést. Valahogyan lelki oldalról. És engedjétek meg, hogy két gondolatban az elején elmondjam, hogy lelkileg hogyan sántít a bőjtölés. Vannak a mai emberek között olyanok, akik amikor a lelki bőjtről beszélgetünk, vagy a vallási tartalmú, hitbéli tartalmú bőjtről beszélnek, akkor néhányan azt gondolják, hogy valahogyan az én cselekedetemmel elérek valamit az Istennél. Rábírom az Istent arra, hogy magamtól elveszek valamit, és ezért kegyesen, kegyelmesen tekint rám. Mondjuk így, valamit, valamiért. És ez a célirány addig tart bennünket mozgásban, amíg meg nem kapjuk azt, amit szerettünk volna. Vannak olyan emberek, akik a bőjtöt lelki értelemben üzletnek gondolják. Adok, kapok. Befektetek, valamit az Istentől visszakapok. És ekkor megszólal az Isten igéje, Pál kapja a feltámadott Krisztustól, Korintusiaknak le is írja, mit van, amit ne úgy kaptál volna. Éppen ezért, amikor nem az újságcikkekből informálódunk, amikor nem üzletelni szeretnénk az Istennel, el kell gondolkodnunk azon, hogy a Szentírás milyen esetekben jelenik meg a bőjt. Nagyon sok színű. Sámuel próféta első könyvében azt olvassuk, hogy Izrael eltávolította közösségéből az idegen isteneket, bűnbánatot tartott, és bőjtölt, és az Úrhoz tért. Azaz, amikor az ember élete valamilyen pozitív irányba indul el. Ahogyan hallottuk Pál apostol bizonságtételéből, fordul az Isten felé, akkor rájön arra, hogy mindaz, amit felhalmozott, ami ott megragadt az ő életében, attól meg kell szabadulni. Aztán azt olvassuk a Szentírásban, hogy Saul király halálakor is bőjtöt tartanak Izraelben. Jósafát király a háború idejére hirdet bőjtöt. Aztán máskor azt olvassuk, hogy amikor az Istent kezdi keresni, akkor bőjtölnek. Az új szövetségben Jézus 40 napos bőjtel készül messiási szolgálatára. Például Máté evangéliuma 4. részében. Vagy a farizeusok is bőjtölnek, de Jézus elutasítja ezt a képmutató bőjtöt. Nos, kedves testvérek, azt hiszem, amikor ezeket az igéket és ezeket a gondolatokat magunkhoz közel engedjük, akkor már kezdjük érteni, hogy a bőjtnek mi lehet az értelme és mi lehet a titka. A bőjt értelme és titka, hogy az Isten munkálkodik benne. Nem az ember. Nem arról van szó, hogy magamtól kell elvennem valamit azért, hogy én kedves legyek az Isten számára, hanem a bőjt középpontjában maga az Isten van. hadd mondjam így, a böjt középpontjában nagyon szépen, nagyon pontosan az elmúlt héten megfogalmazódott Jézus Krisztus van. Méghozzá Jézus Krisztus élete, az az élet, amelyről a Heidelberg Káti azt mondja, hogy érettünk, szenvedéssel betöltött élet volt. És ezért mondja nagyon-nagyon fontosan János evangéliuma az igét, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A böjti időszakban, testvérek, rádöbbenünk arra, hogy nem mi adunk valamit az Istennek, hanem az Isten adott nekünk valakit. Méghozzá egyszülött fiát. És nem csak azt tapasztaljuk, és nem csak azt látjuk, hogy karácsonykor egy kis dedet ad számunkra, hanem azt látjuk, hogy a szenvedő Krisztust, aki helyettünk, miattunk és érettünk megy a keresztbe. Az igazi böjtben az adományozó Isten jelenik meg. A Heidelbergi K.T. ezt így foglalja össze, Istennek az egész emberi nemzet bűnei ellen való haragját testében, lelkében elhordozza, hogy szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, ami testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa. Ezek szerint, testvérek, Isten Jézust értünk adta. Igen. Azt hiszem, hogy mi hívő emberek értjük ezt a helyzetet. Értjük azt a helyzetet, hogy Isten munkálkodik érettünk. Hogy napról napra növeltük ellene a mi tartozásunkat, napról napra cipeltük a mi zsákunkat, és nem tudtunk tőle megszabadulni. Olyan szép pillanat volt az elmúlt héten, csak egy kis gesztus, engedjétek meg, hogy megosszam veletek. Az egyik testvérünk megérkezett az istentiszteleti alkalomra, egy hatalmas hátizsák volt rajta. És ahogyan megérkezett ezt a hatalmas hátizsákot, késve volt, már kicsit sietett, de letette az úrasztala elé. Nem tudom, hogy észrevettétek-e. Úgy ledobta ezt a terhet. Átjárt eznek a gondolatnak a lelki értelme, hogy mi minden történik itt az úrasztala körül. Hogy megérkezünk az úrasztalához, halmozva a mi életünket, a mi terhünket, ezzel a nagy túrazsákkal, régi ütött kopottal, és ide letesszük, ledobjuk egyszeribe az úrasztalához. Letesszük Jézus Krisztus áldozatához, letesszük Jézus Krisztus keresztjéhez. És indulhatunk attól függetlenül könnyen, felszabadultan, megszabadultan vissza az életbe. Szép ez a kép, de engedjétek meg, hogy arról is beszéljek, amire mi hajlamosak vagyunk. Hogy Krisztusnak ezt az áldozatát, érettünk való szenvedését valahogyan nagyon szép keresztény szavakkal megmagyarázzuk. Így fogalmaztam, hogy elteologizáljuk. Azt mondjuk például, hogy a böjti időszak arról beszél, hogy az Isten megigazít mindannyiunkat. Igaz. Nagyon pontos kifejezés. A páli teológiának a megigazítás a központi gondolata. De hogyha most rendeznénk egy kvízműsort, nem azért, hogy ezt megtegyük, hogy akkor hogyan is van, mit jelent, hol olvassuk, hogy megigazít, akkor lehet, hogy egy picit bizonytalanabbak vagyunk, pedig jól tudjuk ezt a kifejezést. Vagy azt mondjuk, hogy békességünk van az Istennel, mert a Krisztus szenvedése megadja nekünk ezt a békességet. Megint fogalommal magyarázzuk a böjtöt, ugye értitek? Pedig az ige ott van, római levél. Békességünk van az Istennel. Vagy azt is mondhatnánk, hogy a keresztény élet az óember naponkénti megöldöklése és az újember naponkénti felelevenítése. Tökéletes válasz a keresztény életre. De hogy ez hogy zajlik a hétköznapokban? Az óember megöldöklése, meg az óember felöltözése vagy megelevenítése? Sokszor magát a kereszténységet fogalmi síkokkal magyarázzuk. pedig itt és most, ebben a vöjti időszakban nem erről van szó, hanem arról, hogy mit adott nekünk az Isten, és mit adott értünk az Isten. Engedjétek meg, hogy erről szóljon Jézusnak a példázata. Jézus ezt a példázatot a papoknak, az írástudóknak, a véneknek mondta, Izrael vezetőinek mondta, akik olvassák a Bibliát, akik értik a Bibliát, sőt, akik gyakorolják is a böjtöt. Azt mondta, hogy volt egy ember, akinek volt egy hatalmas nagy szőlője, és ebben a szőlőben borsajtót ásott, és tornyot is épített. Bajban voltak a példázatot hallgatók, azért, mert értették, hogy miről beszél Jézus. Szerintem nem az a gond, sohasem Jézusnál nem értjük, hanem az a nagyobb gond, ha megértjük. Mert akkor indulni kellene, akkor cselekedni kellene, akkor valahogyan válaszolni kellene rá. Tudjátok, én is sokszor elmondtam már nektek azt a kis történetet, amikor a szokolyai hittanórán beszélgettünk a 10 parancsolatról a gyerekekkel, és éppen a ne lopj parancsolat került előtérbe, amikor is láttam a gyermekek szemében azt, hogy nem nagyon akarnak ezzel foglalkozni, és elkezdtem, mondtam egy példát, mit jelent a ne lopj, mondtam két példát, mondtam három példát, és mondtam négy példát, mert a szerzői jogok is belekerültek, a letöltés, hogy letöltesz az internetről, vagy hogy lemásolsz egy DVD-t, és akkor azt kérdeztem tőlük a végén, hogy még mindig nem értitek? Erre egy nagyon kedves, szőke, aranyos kisfiú, most már nagyfiú, azt mondta, hogy tiszteletes bácsi, az a baj, hogy nagyon is értjük. Az a baj, hogy nagyon is értjük, hogy mit jelent az, amiről beszél. Mert amikor nem értem, akkor nyugodt szívvel becsukom az ajtót, folytatom tovább az életemet. De amikor kezdem megérteni, hogy mit jelent Jézus Krisztus áldozata, akkor már nagy baj van belül, mert akkor már szándékosan mondok ellene, vagy teszek mellette. Akkor már benne van az akaratom is, hogy vele megyek, vagy éppen az ellenkező irányba. És itt, ezt a példázatot, amit hallottunk, ezt a példázatot értik Izrael vezetői. Ézsaiás profétát nagyon jól ismerték. Ézsaiás proféta 5. részében van egy gyönyörű ének, dalt éneklek, mondja a proféta, dalt éneklek a szőlőskertről. Hogy Isten volt az, aki a szőlőt ültette, és ez a szőlő, ez elvadult, és akkor vadak tiporták, átgázoltak rajta, és értik, azért is értik különösképpen, mert az akkori emberek számára, az akkori Izrael számára a szőlőtő, vagy a szőlő önmagukat jelképezte. Ők voltak. A legnagyobb botrány éppen az volt a római megszálláskor, hogy a templom ajtó, amely szőlő motívumokkal volt díszítve, jelezve, hogy ez a mi templomunk, azokat a szőlő motívumokat letakarták, és helyére a római sas került. Hatalmas botrány volt belőle. A csendes és a harcos ellenállás beindult rögtön. Az élóták azok tört ragadtak, a csendes ellenállók pedig kitaszítottak mindenkit, aki korrumpálódott a római hatalommal. Értették, hogy Jézus most róluk beszél. Értették, bár most itt ebben a történetben nincsen vadszőlőről szó, hanem valami egészen másról. Arról van benne szó, hogy a gazda a szőlőskertben a gyümölcsöt várja. Úgy, mint ahogyan hallottuk a múlt heti igehirdetésben, I. Madarász Lajos Esperes úr mondta, hallottátok, az új lelkipásztor megérkezett a fóti gyülekezetbe, virágba borult a fóti gyülekezet, de vajon lesz-e rajta termés? Ugye? Így hangzott a múlt héten a kép. Pontosan erről van szó ebben az igében. Várja Isten a gyümölcsöt. Várja Isten azt a gyümölcsöt, amely gyümölcs nem a munkást illeti meg, nem a bérlőt illeti meg, hanem a tulajdonost. De előtte, mielőtt várná az Isten a terhést, előtte valami csodálatos dolog történik. Az történik, testvérek, a hangsúly ebben a példázatban nagyon fontos, hogy Isten mi mindent meg nem tesz azért, hogy bőséges termés legyen. Nem arról volt szó, hogy ott volt egy föld darab, és a gazda azt mondta, hogy ültessetek rajta szőlőt, kerítsétek be, nem arról volt szó, hogy építsetek arra őrtornyot, és nem arról volt szó, hogy húzzatok fel rá egy borsajtót, hanem azt mondta, itt van a szőlőskert, én körülkerítettem, én borsajtót készítettem oda, én tornyot építettem, én fáradoztam azért, hogy itt termés legyen. Az Isten mi mindent meg nem tesz az ember életében azért, hogy ott gyümölcs legyen. Igen, mi vagyunk ezek a szőlőtövek, akiket Isten plantált arra a helyre, ahol élünk. És mindent megtett azért, hogy teremjünk. Elgondoltátok már, hogy csak a hétköznapi életben, a családunk életében mi mindent meg nem tett értünk az Isten? Hogyan hordozott bennünket? Hogyan gondozott? Hogyan adta a mi szüleinket? Hogyan adta a mi nagyszüleinket? Hogyan készített elő mindent? Ezt nem a véletlen tette, hanem a Szent Háromság egy örök és igaz Isten. És azt elgondoltátok már, nem véletlenül vagyunk itt, ebben a hajlékban, imaházunkban. Elgondoltátok már azt, az Úristennek valamikor, a 40-es években terve volt, hogy itt Csobánkán elkezdjen ültetni. 1940-ben. Elgondoltátok már, tudom jól, néhányan itt vagytok azok közül, akik ketten-hárman jártatok a délutáni istentiszteletekre a 80-as években. Ketten-hárman. Akkor még mit sem sejtve arról, hogy itt esetlegesen 30-an, 40-en leszünk egy-egy istentiszteleten. Mi minden tett az Isten azért, hogy mi halljuk az ő igéjét. És ezek után azt mondja az Isten, hogy akkor mi nem tudunk gyümölcsöt teremni. Az Isten adott egészséget, életet, erőt, munkálkodást, gyermekáldást. Kiért, hogyan munkálkodott. És akkor azt mondja a bőti időszakban, hogy ennek egy része őt illeti meg, és mi dacolunk ebben, mi küzdünk ebben. Azt mondjuk, hogy nincs igazad, Uram. Tudjátok, hol van a hiba? Ott van a hiba, hogy az Isten úgy szeret bennünket, és úgy szerette az a gazda, a példázatbeli gazda, az ő környezetét, hogy odaadta a munkásoknak. És a hiba ott történik, hogyha a munkás azt gondolja, hogy ez az övé. Azt gondolja, hogy ez az ő tulajdona. Azt gondolja, hogy ezért ő küzdött, ő fáradt. Tudjátok, még én magam is beleesek abba a csapdába, hogy azt mondjam, hogy az én gyülekezetemben ez és ez történik. Milyen hiba? Vagy azt mondani még az is, hogy a mi gyülekezetünkben ez és ez történik. Nem lehetne úgy mondani, hogy az Istennek Csobánkai gyülekezetében ez és ez történik. Mi pedig ott vagyunk, megbízottak, felelősséggel megbízottak, akiknek odaadja Isten az ő szőlőskertjét, odaadja az ő népét. Odaadja azért, hogy munkálkodjunk, nem másra, nem arra, hogy nézzük, nem arra, hogy gyönyörködjünk benne, nem arra, hogy fölmenjünk a magas lesbe, és azt lássuk, hogy hányan rabolják ki. Nem arra adta az Isten az ő szőlőskertjét, hogy ne lássuk, hogy hol kell metszeni, vagy hol kell egy picit táplálni, erősíteni a ma szőlőtöveket, szőlőveszőket. Értsük jól most itt, nem a jánosi szőlőtő és sőlővesző példázatot magyarázzuk, hanem azt, amiről beszélt most Jézus Krisztus. Hogy lelkiismeretes, odaadó, hívő munkával igenis lehetséges, bőséges termés. És azt is mondhatjuk, hogy Isten úgy alkotta meg ezt a világot, hogy ezt a részét ránk is bízta, és adott ehhez hozzáértést, szeretetet és odaadást. Szinte már-már úgy érezzük magunkat Jézusnak ennél a példázatánál, mint mikor az Úristen megteremti ezt a világot, és odaadja az édent az embernek. A hiba akkor történik, hogyha megfeledkezel arról, hogy csupán megbízott vagy. Megfeledkezel arról, hogy valóságban minden az életed és az életem és az Istené. Nagyon nagy hiba ez. Látjuk a hétköznapi életben. Van egy videó, mely arról szól, akarva akaratlanul arról szól, azt mondja egy fiatalember, nekem nem számít senki más, csak az, hogy nekem jó legyen. Csak az, hogy én élvezzem ezt az életet. Csak az, hogy az én életemet senki más ne rontsa el, mert az enyém. Ezt látja Jézus, hogy éppen ezért nem fér bele ennek a világnak, az egykorinak és a mainak a gondolkodásába, kialakított értékrendjébe az, hogy ő érkezik, ő eljön, hogy ő ad valamit nekünk. Ezért utasítja el Jézus Krisztust az egykori világ, és ezért utasítja el a mai világ is. Döbbenetes. Jézus azért jön, világosan kimondja Pál. Hallottátok? Azért jött Jézus, és azt hirdeti Pál apostol a felolvasott igében, hogy Istenhez forduljunk, és éljünk a megtéréshez méltóan. Azt mondja, ezért mentem el a templomba, és ezért akarnak kivégezni, hogy ezt elmondtam. Mivel minden napig Isten megsegített, itt állok, és bizonságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, hogy semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a proféták megjövendőltek. A Krisztusnak szenvednie kell, mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, és világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. No, ez az, ami nem fért bele a korabeli vallásosságnak a gondolkodásába. Hogy világosságot fog hirdetni a népnek, Isten választott népének és a pogányoknak. No, ez az, amiért Jézusra azt mondják, hogy feszítsd meg. És ez az, amire azt mondja Pál apostol az ezt megelőző vallástételében, hogy én is egyet értettem a fő tanácsnak a döntésével. Aki olvasta az igét tegnap és ma, pontosan ezt olvashatjuk. Pál kimondja, én egyet értettem avval, hogy ez nem fér bele a mi gondolkodásunkba. De azután megjelent nekem Jézus. És most azt hirdetem nektek, hogy Jézus Krisztusban eljött az Isten fia, hogy világosságot hirdessen az ő népének és a pogányoknak. Ezt nem bírja elviselni senki. Mert azt még igen, hogy nekem. De hogy a pogányoknak? A Pál apostol ellen a legnagyobb vád az, hogy pogányokat visz be a templomba. Hogy ő a pogányok apostola. Jézusnak a legnagyobb vétke az volt, hogy a paráznákkal meg a vámszedőkkel ül le egy asztalhoz. Meg egy olyan samáriai asszonnyal, amit mondjuk nem láttak a korabeli írástudók. Az ellenség népével. Ezekkel keresi a kapcsolatot. Tudjuk jól, nem a Szentírásból, hanem a korai egyházi hagyományból, ami számunkra nem igehirdetési alap, de azért átgondolandó, hogy minden tanítványnak szenvednie kellett. Sőt, egyetlen egy tanítvány kivételével mind meg is ölték a Krisztusba vetett hite miatt, de a Szentírás egy valamit rögzít, hogy Pál apostolnak pontosan a pogány útjáért, hogy az Isten nekik is odaadta Jézust, ezért kell szenvednie. Ezért kell neki odaállni többször a törvény elé. Ezért kap botütést. Tudjátok, ezek után egy valami foglalkoztat még a felolvasott igéből. Hogy vajon Istennek a bizalma nem törte meg. Hát, azt olvassuk az első időkben, hogy ott Jézust keresztre feszítik. Feszítsd meget, ordítanak, dühötten. Azt olvassuk, hogy Pál apostolt börtönbe húzzák. A helytartó elé, a király elé citálják. Úgy, mint ahogyan a példázat mondja, jönnek a proféták, az egyiknek a fejét beverik, a másikat megölik, a harmadikat megölik. Vajon megtörte Istennek a bizalma? Vajon a külső körülmények, ahogyan ránk tekint az Isten, vajon megadja el még azt a bizalmat, amit ott megadott a munkásoknak? Tudjátok, a legszörnyűbb dolog az, hogyha valaki hűtlenséget követel. A régiek ezt így mondták, hogy hitszegést. Amikor megváltoztatja a vallomását, megváltoztatja a hitét. Amikor megpróbáljuk kimagyarázni ezeket a történeteket, megpróbáljuk kimagyarázni a bukást. Amikor ráfogjuk a környezetre, sőt még ráfogjuk magára az Istenre is, hogy az igazi szeretet az hosszú tűrő. Jézus azt mondja, hogy a bizalma még mindig megvan. De nem azért, mert rám tekint, vagy rátok tekint, hanem azért, mert Isten utoljára elküldte az ő egyszülött fiát. A nyilvánvaló utolsó nagy lehetőséget. És ezt tudja a gazda. Megdöbbentő, hogy a tökéletest, a felhőtlent újra bizalommal küldi ebbe a világba. Újra bizalommal küldi hozzánk, hogy majd a fiamat meg fogják becsülni. Hogy most nincs appelláta. Biztosan nincsen. És tudjátok, testvérek, annyira mélyre semmiféleképpen sem süllyedhetnek a munkások. Gondolja az Isten idézőjelbe, hogy bántsák a fiút, mert akkor vele együtt a gazdát bántanák. Dehogy nem. A fiút megölik, és a szőlőn kívülre vetik. Döbbenet. És akkor megjelenik a gazda, szinte mondja a római levél igéjét, hogy a bűn zsoldja a halál. És elveszíti a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. Másoknak adja. Odaadja azoknak, akik megbecsülik az ő áldozatát. Odaadja azoknak, akik meglátják a szenvedő Jézus Krisztust a Golgota keresztjén. Odaadja azoknak, akik ott perelnek vele, majd hitre jutnak, és azt mondják közülük az egyik mindenféleképpen: Uram, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te országodban. Odaadja azoknak, akikről Péter így fogalmaz a pünkösdi prédikációban: én a názáreti Jézust hirdetem nektek, akit megragadtatok gonosz kezeitekkel, és keresztfán megöltetek. És akkor megfogalmazódik a kérdés: mit cselekedjünk, férfiak? Igen, testvérek, nem szűnt meg az Istennek a bizalma, nem az bizonyítja, hogy áll ez a templom, hanem az bizonyítja, hogy újra és újra vannak olyan életek, akik elindulnak felé, akik megragadják a kezét. Nem volt hiába való az Istennek a tette, mert a mélységből vissza lehet térni, a mélységből fel lehet támadni, meg lehet látni és meg lehet ragadni őt, mint a világ megváltóját, mert ezért adta Isten ebben a bőti időszakban számunkra. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy érthetjük és hallhatjuk a te igédet. Érthetjük, Urunk, hogy te mennyi mindent tettél értünk. Hogyan készítetted el ezt a mai napot is, hogyan készítetted el az ezt megelőző hetet. Engedd, hogy ne álljunk meg ezen az úton. Engedd, hogy ne bizonytalanodjunk el. Engedd, hogy ne legyünk hűtlenek, hitszegők, ahogyan hallottuk ebből a példázatból. Engedd, hogy hitáltal megbecsüljük a te fiadat, Jézus Krisztust, aki érettem jött, hogy életem lehessen. Így helyezzük kezedbe, Urunk, a mi gyülekezetünket, minden tagját, jelenlévőket és távol lévőket, kicsinyeket és nagyokat. És kérünk, Urunk, hogy a te ígédet tedd nyilvánvalóvá a látható jegyekben is. Lelkeddel jelenjél meg közöttünk. Végezd el bennünk mindannak a munkának csodáját, amiről ígéd beszélt számunkra. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, erőtlenjeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az élet-halál harcot vívókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szeretteikért, aggódókért, az időseket vagy kicsinyeket, bátorítókért, gondozókért, nevelőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházi ágyra készülőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akiknek családjában hatalmas háborgás, vita, hatalmas nagy harc dúl. Kérünk, hogy jelenj meg személyesen, és változtasd meg az ő életüket. Amen. Testvéreim, készüljünk az úrvacsora közösségére, helyünket elfoglalva 435. énekünket énekeljük mindkét verszakából. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Az úrvacsora sákramentumát leírják az evangéliumok is, de legteljesebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezetben következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöretik,
ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljönnek. Amen. Testvéreim, hallottuk a szereztetés igéjét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti mindez, és felkészít bennünket az ő visszajövetelre. Kérjetek ezért, imádkozzunk. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyám, mindenható és örökké való Isten. Téged magasztalunk mennek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtette, és aki szeretetettel és hatalmadra mindeneket megtartasz. Dicsérünk téged, Urunk, Jézus Krisztusért, hálaadással emlékszünk testévételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására és megmenetelére. Dicsérünk téged állandó közben járásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a keresztségben elpecsétel, hogy a tenyéket. Most azért arra kérünk, küld el reánk szent lelkedet, hogy szenteljél meg bennünket a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid, és kezünk munkájának munkája. Szentlélek Isten ad, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösség legyen. Szentlélek Isten ad, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösség legyen. Hogy miközben magunkhoz veszünk a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz, és uralkodsz öröktől-öröktől. Amen. Bűnbánattartásunk jeléjül énekeljük el 459. dicséretünk első lesz. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélőnél élőket és fogadat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Testvéreim, hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért a szentégyek kétele előtt teleljük a következő kérdésekkel, őszinte szívvel. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára, és lelkünk örök üdvösségére, az ő szent testét is védünk, ha igen felelünk, hiszen is van. Hiszitek-e, hogy egy szent vacsora Krisztussal és az ő Anya Szent Egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen felelünk, hiszen is van. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen felelünk, ígérem is van. Mindezeket, testvéreim, magam is, hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bárki, de ez hívott szolgáljon. Kérdetem ti néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megadom Istenem, ingyen kegyelemből, az ő szent fiának érdemért, mindannyiunknak, Jézus Krisztusnak. Akik elkészültetek testvéreim az úrvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz, 440-et énekünk.
Thank you.
szerezte, ami Urunk Jézus Krisztus a úrvacsorát sártamánk mellett. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, őseink, és Isten kegyelmében mi is. Minek előtte elbocsátanám titeket, kérünk és hintünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokat. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi és senki meg ne hozhasson Istennek attól a szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, békedülést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amit éppen Krisztus is megbocsátott nektek. Az Isten békessége uralkodjék a ti szíveten, melyre el is hivattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Jöjjetek! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feled, mennyi jót kezdve. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a csirtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Mondjuk el az Úr imádságot, ha miattánk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el az országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássunk vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezésre. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem testvérem az adakozást, hálaadással áldozz az Istennek, és teljesíts a felségesnek tett fogadásokat. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának az elmúlt heti segítségét, hívogatásban, szállításban, vagy akár a süteményes adományoknak elkészítésében. Az Úristen áldja meg benne. Hirdetem testvéreinek alkalmainkat, hétfőn 17 órakor imaórát lesz homázon, 18 órakor énekkari próbát lesz, kedden 18 órakor bibliaórát tartunk Csobánkán, szerdán 6 órakor homázon lesz bibliaórán, 7 órakor a keresztkérdés sorozat záró alkalmának egyik volt. Csütörtökön 6 órakor imaórát lesz Csobánkán, pénteken 7-kor ifjúsági bibliaórát tartunk, Reák következő vasárnapon pedig 9 órakor itt Csobánkán, 11-kor pedig homázon. Úristen, áldjon és őrizzen meg. Testvéreim, záró énekünket énekeljük el. Nem férti ilyenkor 447. dicséretünk, a 4-es elfogy, 447. dicséretünk első verszakát. Meg fogja őrizni szíveteket, gondolatokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Amen.
Nemzeti imádságunkat a hímnusz énekel.
Isten áld meg. Jó kedvedő.
békesség, és te velünk viszontlátásra.